Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, akik ma eljöttek, és akik itt vagytok, hogy együtt legyünk Isten színe előtt, Isten tiszteletünkön. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, és némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket a soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát fogunk tartani, ha Isten éltet bennünket. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört, délután pedig 17:30 órai kezdettel, valamint 6 órai kezdettel aztán konfirmációs órákat tartunk. Jövő vasárnap is, ahogyan most, ma 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletre hívogatjuk a testvéreket, azt megelőzően egy órával, 8:30 órától pedig ima közösségre van lehetőségünk összejönni itt az oldalsó teremben. A gyülekezet képviseletében is pénteken 12 órai kezdettel az óbudai temetőben ott voltam és ott voltunk főgondnok úrral együtt Kökény Judit testvérünk temetésén. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az ő itt maradt családtagjait, hozzátartozóit, és hálát adunk Istennek mindazokért az ajándékokért, amelyeket rajta keresztül juttatott el ehhez a közösséghez, Istennek dicsőségére. Kedves testvéreim, újra hirdetem közöttetek azt, hogy az idei esztendő utolsó negyedévében presbiteri tisztújítás kerül sorra minden magyar református gyülekezetben. Az új presbitérium majd 2024. január 1-jével kezdi meg a szolgálatát. Egyházunk rendje és törvénye szerint a gyülekezet választó tagjai azok, akiknek a presbitériumot a saját gyülekezetükben jelölniük és választaniuk kell. Ennek az a menete, hogy akik ide tartoznak, ott a bejáratba, hogy bejövünk, jobbra látnak egy asztalt, tessenek oda fáradni, és aki benne van a választói névjegyzékünkbe, az fölvehet egy ajánló ívet, és azt kérjük, hogy imádságos szívvel, elcsendesedve, elgondolkozva írja oda azoknak a nevét, akiket a gyülekezetben presbiteri tisztségre jelöl. Azt is jelezzük, hogy az eddig szolgálatban levő presbitériumnak a tagjai közül 3 nem vállalják tovább a szolgálatot közöttünk, de a többiek, amennyiben jelölést kapnak, készek a szolgálatuk folytatására. Ott van az ő névsoruk, de ez nem azt jelenti, hogy őket kell, vagy csak, hogy őket szabad ajánlani. Nézzük szét, gyülekezetünkben a biblikus rendet követve férfiakat jelölünk presbiternek, és ha valakit úgy gondolunk, hogy alkalmas lenne, de a nevével nem vagyunk teljesen tisztában, akkor lépjünk oda hozzá, kérdezzük meg, és úgy írjuk rá olvashatóan a neveket az ajánló szelvényekre. Azt is kérem, és egyben hálásan megköszönöm azoknak, akik a múlt héten már fölvettek ilyen ajánló szelvényt, hogy ezeket a szelvényeket hozzuk vissza, és ott az asztalon van egy doboz, abba dobjuk bele, mert a választási bizottság majd földolgozza ezeket az ajánlásokat, átvizsgálja őket, és a presbitérium elé fogja terjeszteni a jelölt testvérek neveit, amennyiben ők a jelölésüket vállalják. Tehát akik elviszik, mert el szabad vinni, azok hozzák vissza az ajánló szelvényt, és még a jövő vasárnap is lesz arra módunk, hogy ilyen ajánló szelvényt fölvegyünk meg, visszahozzunk. Köszönjük a testvérek áldozatát ebben, és kérjük is azt, hogy imádságos szívvel, alázattal, megfontoltan cselekedjünk. Az elkövetkezendő ciklus is 6 esztendő lesz, tehát akiket megválasztunk, ők 6 esztendőn keresztül lesznek a gyülekezet előjárói, döntéshozó testületévé. Köszönöm minden egyéb adományt, imádságot és szolgálatot a testvéreknek. Isten áldását kérjük mindazokra, akik adakoztak, áldozatot hoztak Isten ügyéért. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, mint minden úrnapon, most is egyházunk hitvallásából, Heidelbergi KT-ból hangzik hitvallásunk tétele, vagy tételei. Ebben az mostani időszakban a 10 parancsolat magyarázatát vesszük, tanuljuk, és a 40. úrnapnál tartunk, amely a 6. parancsolat magyarázatát adja. Ábrahám Péter presbitéri testvérünk olvassa föl a kérdéseket és a feleleteket. A 6. parancsolat így szól: ne ölj!
Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy felebbáltamat sem gondolatban, sem szóval, vagy a maga viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem. Hanem minden bosszú vágyat írtsak ki magamból, saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felelős felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy az ő gyilkos, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irítséget, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elég-e az, ha felebarátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég. Mert amikor Isten az irítséget, gyűlöletet és haragot károsztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk. Kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.
Értek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, egy gyalázatos és gyalázkodó világ vesz bennünket körül, és olyan könnyen válunk mi is gyalázkodókká. Köszönjük, hogy most intesz és figyelmeztetsz bennünket, szívünknek erre a sötét indulatára, amelyből annyi könny fájdalom származik, nem csak önmagunk életében, hanem mások életében is, akikkel ilyen módon kerülünk kapcsolatba. Köszönjük te neked, hogy te meg tudod változtatni a mi szívünket, hogy abból ne a gyalázat és a gyalázkodás folyjon, hanem a te dicsőítésed. Köszönjük te neked, hogy itt a te házadban különösen is intesz, figyelmeztetsz bennünket, hogy avégre teremtettél egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy a te dicsőséges személyednek, nevednek hordozói legyünk a neked való engedelmesség által. Ezért azt kérjük, hogy szüld a mi szívünket újonnan, azt kérjük, hogy adjál új indulatokat a mi szívünkbe, adjál új szavakat a mi szánkba, amely a te dicsőségedet hirdeti, amely jó és hasznos a mi embertársainknak, amely jó és hasznos a mi lelki testvéreinknek. Így legyél a mi tanítómesterünké, és szent lelked által szívünknek megragadójává, átformálójává. Tedd ezt velünk ezen a mai összejövetelünkön is. Adjál így értelmet annak, hogy mi itt vagyunk, hogy itt voltunk. Kérünk, Urunk, tedd meg azt, amit mi nem vagyunk képesek megtenni. Bízunk benned, és dicsőítünk téged, mert nem csak a hatalomnak, erőnek Istene vagy, hanem a szeretetnek és a kegyelemnek is a forrása. Ezért a szeretetért és kegyelemért, amelyet Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk, ő érette kérünk, hajolj le hozzánk, legyél itt közöttünk, velünk. Amen. Testvéreim, amint látjátok, a keresztség sákramentumának kiszolgálására készülünk, a 412. dicséretünk második versét énekeljük most. A 412. dicséretünk második verse így kezdődik, nem éltem még a föld színén. Sákramentumát az Úr Jézus Krisztus szerezte a mennybe menetele előtt, amikor utoljára találkozott tanítványaival, és ezt mondta nekik, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Nagy szeretettel köszöntjük testvéreinket, Víg Zsombor testvérünket és feleségét, Zsófiát, akik második gyermeküket hozták ma ide közénk, Zsuzsannát, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Amikor elbeszélgettünk a minap keresztelőre készülve, akkor kiderült az, hogy Zsombor egy olyan munkát végez, egy olyan hivatásban van, ami egy nagyon érdekes hivatás, az önjáró, autonóm szerkezetekkel, gépjárművekkel foglalkozik, és ahogy ez úgy többször eszembe jutott az elmúlt időben, a beszélgetésünk óta, arra gondoltam, hogy hát valójában ez azért érdekes dolog, mert valaki megszül egy programot, amit aztán újra meg újra mindenféle fajta körülmények között igazgatni kell, javítgatni kell, és hát amikor egy gyermek megszületik, akár ti családotokban is, a második gyermek, és a mi családjainkban is, a gyermekek, akkor talán mi is úgy vagyunk ezzel, hogy hát van rajtuk egy program, amit nekünk igazgatni kell. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy hát tulajdonképpen nevelés az nem is más, mint hogy a gyermekben ott lévő programot, ami alapján ő így növekszik, él és elkezd cselekedni, hát igazgatjuk, pofozgatjuk, nyesegetjük, máshol öntözgetjük, bátorítjuk, hogy aztán végül legyen a gyermekeinkből egy jó ember. Egy olyan ember, akit mi látni szeretnénk, ahogy szokták mondani, hogy legyen belőle egy olyan jó ember, amilyen még én sem vagyok. Kicsit furcsa persze, hogy mi jobbat akarunk csinálni annál, mint amilyenek mi vagyunk. A kérdés, hogy erre képesek vagyunk-e. Azonban azt a szomorú hírt kell nektek elmondanom, amit mindig elmondunk, és keresztelőkor különösképpen is elmondunk, hogy a programot nem érdemes pofozgatni, nem érdemes javítgatni, mert alapvetően nem jó. Alapvetően nem jó. Annak a programnak, amivel Zsuzsanna megszületett, annak a programnak egy végzetes hibája van, ez pedig az, hogy nem az élet felé viszi őt, hanem a kárhozat felé. Sokféle életutunk van, nem mindegyikről látszik rögtön, hogy a veszedelembe visz. Jézus azt mondta, hogy az az út, amelyik a végén a veszedelembe torkolik, ráadásul egy népszerű út. Széles, és sokan vannak, akik rajta járnak. Nem érzékelik, hogy ez nem jó irány. De van egy másik út, amely elvisz az életre, amire vágyunk, amit szeretnénk. Arról azt mondta Jézus, hogy keskeny az az út, és kevesen vannak, akik ezen az úton járnak. Olyan jó lenne, ha Zsuzsanna megtalálna az élet útját. Mit tudunk ezért tenni? Pofozgassuk, nyesegessük, öntözgessük. Hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy valójában, ahogyan itt a hitvallásunkból hallottuk, minden a szívünkből fakad, és az a nagy problémánk, hogy mi a szívet nem tudjuk átélni. A szív fölött nincsen hatalmunk. Még a magunk szíve fölött sincsen hatalmunk. Ezért segítségre van szükségünk, és amikor elkezdjük bogozni azt, hogy honnan is jön Zsuzsanna, akkor persze eljutottunk nagyon gyorsan hozzátok a szerelmetekhez, de még mélyebbre kell menni. És meg kell látni azt, hogy az egy élet, ami megfogan ezen a földön, az onnan Istentől ered. Ő a végső oka annak, hogy éljünk. És ha valahol keresünk a hibát, és azt mondjuk, hogy valamit meg kellene változtatni, ebben a kicsi életben, ami szívünkben, ami fölött nekünk már nincs hatalmunk, akkor el kell mennünk Istennek az élet forrásához, és meg kell értenünk azt, hogy ő képes egyedül a mi programunkat, ami a szívünk alapján mozgatja a mi életünket, kicserélni. Isten nem javítgat. Azt mondja Jézus egy korabeli zsidó tanítónak, hogy újonnan kell születned, és újonnan kell születnie ahhoz az embernek, hogy az életet megtalálja. A görög szó azt mondja, hogy meg kell fordulnunk, irányt kell váltania az életünknek ahhoz, hogy mi az életre vezető utat, magát az életet megtaláljuk. És ez azt jelenti, hogy oda kell fordulnunk, ami teremtőnk az Istenhez. Van egy jó hírem, ez az, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy ti magatok is, meg Zsuzsanna is, meg Marci is oda forduljon ő hozzá. Isten valami olyan szeretetteljes vonzással van a mi irányunk, hogy fölhívja magára figyelmünket. Mi ballagunk a széles úton, nem érdekel bennünket Isten az, hogy a hátunk mögött van, de Isten valahogyan egy csoda folytán, mert ez mindig egy csoda, megérint bennünket, jelzi nekünk azt, hogy itt vagyok, nem jó irányba mész. Istennek ez az érintése, miközben végtelenül titokzatos, mégis nagyon gyakorlati módon megy végbe. Isten sokszor eszközöket használ erre, és ezek az eszközök elsősorban ti vagytok szülők és keresztszülők, nagyszülők, ez a gyülekezet. Nekünk kell, akik már Istennel találkoztunk, Isten érintő kezévé lennünk. És mi örülünk annak, hogy ti ezek akartok lenni Zsuzsanna életében. Nézzetek rá úgy, mint Isten ajándékára, akinek Istenre van leginkább szüksége, és érintsétek őt Isten szeretetével, Isten igényével, a ti imádságos nevelő szolgálatotokkal úgy türelmesen, hogy megérezze belőle Istennek a szeretetét. Mivel erre akarjátok magatokat elkötelezni, azért imádkozunk azért, hogy az Úr legyen kegyelmes hozzátok, és tanítson benneteket arra, hogy legyetek az ő bizonysága, az ő arca Zsuzsanna előtt. És imádkozni fogunk azért, hogy ne csak szülőket lásson benneteket, keresztszülőket, nagyszülőket, rokonokat, hanem bárcsak felismerni bennetek a megváltónak, az Úr Jézus Krisztusnak az arcát, aki ki tudja cserélni az ő szívének a programját. Ez azt jelenti, hogy oda fordítja őt magához, ne önmagának éljen, ne a világnak éljen, ne az árra ússzon, hanem a teremtés eredeti rendszerint Istennek adja magát, és éppen Istennek az ő dicsőségére. Hát az Úr segítsen meg benneteket ebben az elhatározásotokban, szolgálatotokban, hallgassa meg a mi könyörgéseinket, és adja, hogy láthassuk Zsuzsanna újonnan születését, megtérését, Krisztushoz való odafordulását, kedves testvérbátyával együtt. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal vagytok tehát itt, hogy elhatározásotokat a sákramentum felvételében is kifejezzük, megerősítsük, ezért két kérdést teszek fel nektek, melyre válaszoljatok hallható szóval, és mindannyian álljunk föl a helyünkből. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy a gyermeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe a református keresztény nevezeti házban befogadjuk, ha akarjátok, felhívjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe, a megváltó Jézus Krisztusba vetett élő hitéről, egy gyülekezet színe előtt, ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Testvéreim, tegyünk most vallást közösen a mi győzelmes élő hitünkről, az apostoli hitvallás formájában. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, száll alá boglokra. Harmadnapon halottaiból feltámad, felvéve a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, az életért, amelyet megszereztél nekünk, és amelyet szent lelked által kiközvetítesz nekünk, akik ugyan testileg élünk, de lelkileg a halál programja fut bennünk és rajtunk. Köszönjük neked Zsuzsanna életét is, köszönjük a te döntésedet ő felőle, és köszönjük neked azt a mi meggyőződésünket, hogy te kész vagy az ő életében is a halál törvényét megtörni, és az életet írni az ő szívébe. Hadd kérjünk téged az ő közvetlen családi köréért, erősítsd meg szülőket, az ott lévőket, a közel lévőket abban, hogy lehessenek a te eszközeid. Tanítsd őket imádkozni, hogy taníthassák gyermekeiket imádkozni. Emlékeztesd őket megváltásukra, hogy ők is hirdethessék a megváltás kegyelmét gyermekeiknek. Kérjük téged, hogy gondoskodjál őróluk a továbbiakban is, ahogyan eddig is tetted, és hallgass meg minden kérésüket, amely az ő életüknek hasznára van. Engedd, hogy láthassuk a te kegyelmednek csodálatos munkáját, bizonyítékát mindannyian, akik most itt vagyunk, akik körülveszük ezt a családot. Légy és maradj, ami őriző, megtartó Úrunk és pásztorunk, Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk most el helyünket, és imádságos szívvel a 342. dicséretünket énekeljük. A 342. dicséretünk egyetlen versből áll. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj, és mosd meg minket. Kedves testvéreim, Isten igéjére figyeljünk most alázatos és figyelmes szívvel. Isten igéjét a Bibliaolvasó kalauz által jelölt napi szakaszunkból, az Új Szövetségből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből, a 20. verstől a 24. versig terjedő szakaszból. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután Blástust, a király kamarását megnyerték, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és trónján ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez, nem pedig emberé! És azonnal megverte őt az Úr angyala azért, mert nem Istennek adott dicsőséget. Megemésztették a férgek, és úgy halt meg. Az Isten igéje pedig növekedett és terjedt. Kedves testvérek, az előző napokban Herodes Agrippa uralkodó keresztjének elleni vérengzéseiről, agressziójáról olvashattunk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetébe. Megtudhattuk, hogy a korabeli zsidó vallási elitet ez a Herodes Agrippa nevű uralkodó azzal akarta még inkább a maga oldalára állítani, hogy az általuk veszélyes szektának tartott keresztényeket háborgatni, zargatni, üldözni, meg gyilkolni kezdte. A viselkedése a zsidó elit körébe az nagy tetszést aratott, és ennek az emberi rajongásnak lett végül Herodes Agrippa az áldozata. Ma arról olvasunk, hogy egy ünnepségen, ahol egyenesen Istennek kiáltották ki a beszéde után, utolérte ezt az embert Isten büntetése. Ennek az ottani konkrét oka az volt, hogy nem Istennek adta a dicsőséget. Hogy ez mit jelent pontosan, azt talán úgy tudnám megfogalmazni a testvéreknek, hogy Herodes ott abban a pillanatban nagy valószínűséggel elhitte, hogy ő megistenült. Hogy ő valójában az, akinek őt ott az őt körülvevő sokaság kikiáltotta. Egyfelől nagyon jogosnak, másfelől tőlünk nagyon távol valónak tartjuk ezt az egész esetet. Jogosnak tartjuk azt, hogy Isten megbüntette Herodest, aki néhány nap múlva valóban meghalt. Jogosnak tartjuk azért, főleg mi keresztjének, mert hogy mégiscsak keresztjén eleinket üldözte, és ezek a keresztjének, ahogy olvasjuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ártatlan emberek voltak. A keresztjének nem jelentettek veszélyt a zsidó társadalomra. Ezért úgy voltunk, és úgy vagyunk ezzel, mint minden mással, hogy amikor ártatlanak üldözőit elítélik, akkor azon senki nem síránkozik. Elítélnek egy pedofil embert, akkor senki nem síránkozik rajta. Aki ártatlan gyermekeket megront, a fölött jogosnak tartjuk az ítéletet. Nem áll senki tüntetni azért, hogy jaj, kegyelmezzenek neki. Valahogy így vagyunk Herodessel is, hogy megölette Jakabot, Pétert is elfogadta, aztán más keresztjénekkel is agresszíven viselkedett, zargatta őket. Amikor azt olvasjuk, hogy utoléri Isten büntetése is meghal, akkor úgy gondolkozunk el, hogy ez teljesen jogos, ennek így van rendje. Mégis távol van ez az egész történet tőlünk, és nem csak az idő a történelmi távlat miatt, hanem azért is, mert amikor Herodesre gondolunk, akkor hát nem tudunk vele azonosulni, mert úgy gondolkozunk, hogy mi nem vagyunk királyok, mi nem vagyunk fejedelmek. Azonban arra bátorítok mindenkit, hogy tegyünk most föl magunknak egy kérdést. Mielőtt gyorsan helyeselnénk Isten döntését, és már el is lépnénk ennek a történetnek az aktualitása alól vagy elől, azt gondolván, hogy ez mégsem mi történetünk. Tegyünk föl magunknak egy kérdést, mert ha királyok, fejedelmek szó szerint nem is vagyunk, De hadd kérdezzem meg a testvéreket egy más olvasatban, hogy valójában hatalom nélküliek vagyunk? Sokféleképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy mit jelent uralkodónak lenni, fejedelemnek lenni, királynak lenni, de talán az egyik megfogalmazás ennek az, hogy hatalommal bírni. És ezen a ponton tényleg őszintén tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy mi valójában hatalom nélküliek vagyunk. Én szerintem nincs itt senki közöttünk, aki azt mondhatná, hogy neki nincs hatalma. Lehet, hogy van itt közöttünk olyan, aki azt mondja, hogy én nekem ebből semmi nincs, egy 10 deka sincsen belőle, de azért, ha elkezdünk róla beszélgetni, akkor rá tudom vezetni a testvéreket arra, hogy mindannyiunk kezében van hatalom. És ha van hatalmunk, akkor mégiscsak azt kell mondani, hogy ez a történet közeli hozzánk, és nem szabad kilépnünk az alól, hogy megértsük ezt az egész történetet Herodes szemszögéből nézve is. Hát nem minden a hatalom körül folyik, testvérek, a mi életünkben. Most megkereszteltünk egy kisgyermeket, ő még nem tudja, de már hatalma van, rajtunk is hatalma van. Még jó, hogy nem kezdett el csak a legvégén egy kicsit sírdogálni. Nem? Gondolom, a szülők is izgultak egy kicsit, én is. Ne kezdjen idő előtt sírni, mert akkor valamit tenni kell. Ez nem tudatos hatalomgyakorlás, de hát hatalma van rajtunk, mert gyakorlatilag egy picit tőle függővé váltunk itt az előző 15 percben. Nem teljesen függtünk tőle, de az egy kicsit függött tőle ennek a keresztelőnek a szépsége, hogy most hogy fog ez végbe menni. Nem csak ezen a területen, hanem minden más területen is, testvérek, az életünkben a hatalom körül folynak a dolgok. Kisgyermekkortól késő öregségig. Családban, házasságban, óvodában, iskolában, munkahelyen, politikában, tudományban, gazdaságban, nem folytatom tovább, minden a hatalom körül folyik. Herodes Agrippa esete az tulajdonképpen kódolva mindannyiunk esete. Annyira nem áll tőlünk távol, hogy ami ővele történik, aminek itt tanúi vagyunk, az gyakorlatilag velünk is megtörtént már talán nagyon sokszor, csak még nem jutottunk el abba a fázisba, hogy Isten büntetése lesújtson ránk. A hatalmat nyert ember általában irányít. A véleménye, a döntése hatalmasnak mindig többet nyom a latba, mint másoké. Hogy egy olyan fordulatot használjak, amit nagyon érteni fogunk, a hatalmat nyert emberé mindig az utolsó szó. Az utolsó szó. Mindig kell persze az életben legyen egy utolsó szó. Minden családban, minden munkahelyen, a társadalomban mindig kell legyen egy utolsó szó. De kié legyen ez az utolsó szó? Hát ezért küzdünk. A családban is folyik egy hatalmas küzdelem. Marcikáé, Zsuzsannáé lesz az utolsó szó? Ki fog végül engedni? Kinek az akarata fog végül végbe menni? A férje, a feleségé? Kié az utolsó szó? Munkahelyen, társadalomban, politikában, gazdaságban? Még a társas játékunkat is, hogy nevezzük? Ki nevet a végén? Kié lesz az utolsó szó? Testvérek, minden embert megszédít az utolsó szó joga, hatalma, és ez azt jelenti, hogy aki az utolsó szó, az gyakran esik abba a kísértésbe, de tovább megyek bűnbe, hogy végül már nem is érdekli a másik látása és a véleménye. Valójában a hatalom, amiért küzdünk gyerekkorunktól a halálunkig, az a mi önmegvalósításunk eszközévé válik. Hogy megvalósítjuk azt, amit én akarok, amit én jónak látok. Hiszen úgy kezdjük hinni, minél nagyobb hatalmat szerzünk, hogy nekünk van igazunk, magyarán a mi igazunk az igazság. A mi véleményünk az igazság. És még azt is elhitetjük magunkkal, hogy az igazságért azért küzdünk, mert tulajdonképpen az igazság hozza el a jót. A gyermek is azért küzd a maga életében, azért akaratos, mert meg van győződve, hogy az ő igazsága az igazság, és ezáltal lesz mindenkinek jó. A gyerek még nem érzékeli, hogy amikor ő az igazságát keresztül veri a családon, akkor az egyedül csak neki jó. Senki másnak nem. Egy felnőtt ember, akinek már nyitottabb az értelme, az már képes ezt lekövetni. Hogy amikor az én önigazságomat, amit az egyetlen igazságnak tartok, mert én szültem, mert az az én látásom, amikor én ezt keresztül verem mindenen, egy felnőtt ember már tudja azt, hogy ez lehet, hogy nekem jó, de sok más embernek, a környezetemnek nem jó. Mégse szoktunk elbizonytalanodni. Mégse szoktunk kétségbe esni azon, hogy esetleg tévedtem volna. Hogy én ugyan nagyon jól érzem magam, de mindenki sír körülöttem. Nem szoktunk kétségbe esni, sőt, annyira elhitetjük magunkkal, hogy mégiscsak a mi igazságunk az igazság, hogy még jobban megbántjuk a környezetünket. Akár megszégyenítjük őket. Mit sírtok? Miért nem tudtok velem azonosulni? És ezen még nagyobb szakadékok keletkeznek közöttünk. Testvérek, a megistenülés azt jelenti a hétköznapokban, hogy az ember elhiszi azt, hogy én vagyok a tuti, én vagyok a legmagasabban, én vagyok a legjobb, én vagyok a legigazabb. Hogy felettem már nincs senki és semmi. És hogy ezt még jobban értsük, hadd hozzak ide még egy szempontot, testvérek, a megistenülés az azért egy hajtott dolog a mi életünkbe, mert azt jelenti, hogy nincs többet kontroll rajtunk. Ha én vagyok a piramis csúcsán, akkor már nincs fölöttem kontroll. A gyerek is ez ellen küzd, mert nem mondja már meg a szülő, hogy én mit csináljak. Ne kontrolláljon engem a szülő. Az emberi kapcsolatainkban is ez a probléma, hogy vannak kontrollok fölöttünk. Az mindig nagyon zavar bennünket, a fölöttünk lévő kontroll. Ami akaratunkat gátolja, akadályozza mi kibontakozásunkat. Amikor ezt a kontroll nélküliséget hajtjuk, akkor persze nem tudjuk, hogy ez megszüli azt a helyzetet is, hogy végül önkontroll nélküliek leszünk. Az önkontroll nélküli ember, akit már nem lehet kontrollálni, mert nem hagyja, mert már olyan magasan van, már annyira isteni, az általában elveszti azt a képességét, hogy kiszámítható legyen. Ha valakinek nincs önkontrollja, testvérek, azt mindig az aktuális hangulatai, az impulzusai irányítják. És valljuk meg, hogy az ilyen emberek nagyon riasztóak tudnak lenni. Aki ma ilyen, holnap olyan, és abszolút nem tud kiszámítani, hogy mi fog most történni. És mivel hatalma van, félsz tőle. Mikor törekszünk a hatalomra, ki akarunk szabadulni a kontrollok alól, akkor ezzel annak a veszélynek is kitesszük magunkat, hogy az önkontroll alól is kiszabadulunk, és aztán higgyük el, hogy nem leszünk jó társasága senkinek ezen a földön. Heródesnek tetszett az, hogy a nép megistenítette. Nagyon tetszett neki. És ez alapján azt mondhatjuk, testvérek, hogy amit a nép kimondott, az valójában valami olyasmi volt, amit Heródes már magának sokkal hamarabb megfogalmazott. Tudjuk azt, hogy a császárral való barátsága miatt őneki volt egy karrierje ott az akkori Palesztinában. Negyedes fejedelmeknek, négyen voltak Palesztina területén, kettőnek sikerült lenyúlni a területeit. Azért, mert jó kapcsolata volt a császári udvarral, a római császár udvarával. Ez az ember nyilvánvalóan maga előtt kimondta már azt, hogy én isteni vagyok. De jobb volt a néptől hallani. Illedelmesebb dolog volt, nem? Hogy mások mondják. Az azért hízelgőbb volt. Jobban esett a néptől. A nép megnyilvánulása, egy picit hadd térjek erre ki, azt is jelentette, hogy önként Heródes alá rendelték magukat. Mert a Heródes szava az Isten szava, akkor az embernek engedelmeskednie kell. Akkor az embernek azt kell csinálni, amit az isteni ember, az isteni személy közvetít nekem. Kérdezhetnénk, hogy mi baj van ezzel? Mi baj van azzal, ha az ember él a hatalmával, ha az ember a másik oldalon engedelmes? Hát nem ezt követeli Isten? Hogy éljünk a hatalommal? Hát nem azt követeli Isten, hogy legyünk engedelmesek a felsőbbségnek, a hatalomnak? Testvérek, azt gondolom, hogy úgy Heródes, mint az őt istenítő nép, elfeledtek valami nagyon fontos dolgot, amit egyébként az Úr Jézus Krisztus személyesen tanított egy másik uralkodónak, nevezetesen Poncius Pilátusnak, amikor az Úr Jézus Krisztus pere zajlott. Az Úr Jézus Krisztus ennek a római helytartónak elmondott valami érdekes dolgot a hatalomról, amit illett volna minden uralkodónak megszívlelnie, és amit illett volna a népnek is megszívlelnie. Jézus felfedte azt, hogy a hatalomnak van forrása, és a hatalom forrása nem más, mint Isten. A hatalom nem olyan, mint egy virágcsokor, hogy kimegyünk a kertbe, aztán itt is egyet levágunk, meg ott is összegyűjtögetjük magunknak, hanem a hatalom Istentől van, mert Istené minden hatalom. Az ember hatalma nem magától van, nem az ember szerzi magának, nem mi adjuk egymásnak, hanem a hatalomban Isten részesít bennünket. Minden hatalomban. Abban is, amit egy gyermek kap, abban is, amit egy felnövő ember kap, egy szülő kap, egy dolgozó kap, egy főnök kap. Minden hatalomnak a forrása Isten, ő részesít abban. Jézus, ahogy ma már ezt hallhattuk itt a keresztség szereztetési igéjében, nem csak Pilátusnak, hanem a tanítványi körének is elmondta ezt a titkot, az igazságot. Hogy kezdődik a keresztség sákramentumának a szereztetési igéje? Úgy kezdődik, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Azaz Jézus azt mondta, hogy minden hatalom a látható, meg a láthatatlan világban az enyém. Istennek mindig célja van azzal, hogy hatalmat ad valakinek, de soha nem az a célja Istennek, amikor nekünk embereknek hatalmat ad, amikor hatalommal felruház, hogy azt önhatalmúan és öncélúan használjuk. Isten ugyanis a maga hatalmából ad, abban részesít, amit nem másra használ, tudnélik Isten, mint hogy önmagából részesítsen bennünket. És mivel Isten jó, és efelől ne legyen semmiféle kétségünk, hogy Isten jó, mert ennek van egy nagyon kézzelfogható jele, ez pedig nem más, mint hogy Isten a vele szembe helyezkedő, az ellene föllázadó embert nem csak megbüntette, hanem a megváltásunkról, a megmenekülésünkről is gondoskodott Jézus Krisztus által. Szóval, mivel az Isten jó, az ember számára mindig az Isten hatalma és természete szerint gyakorolt hatalom kedvez. Amikor megértjük, hogy van hatalmunk, és elkezdjük azt kutatni, hogy Isten, te mire adtad ezt nekem? Hogy kell nekem ezzel jól élnem? Hogy az a te dicsőségedet jelentse, mert ha a te dicsőségedre van, akkor nekem is a javamra lesz, meg az embertársaimnak is a javára lesz. Isten döntése alapján a hatalmat kapott emberek, és ebben mindannyian benne vagyunk, és mindannyian érintettek vagyunk, mert ha nem is egyforma mértékben, de kaptunk Istentől mindannyian hatalmat, szóval akik Isten döntése alapján hatalmat nyertünk és kaptunk, nekünk néhány dolgot tudnunk kell és szívünkbe kell írni. Az első az, amiről az imént szóltam, hogy a hatalmat ajándékba kaptuk Istentől, és Isten természete és az ő rendje szerint kell, hogy használjuk a hatalmat. Tehát mindig Isten dicsőségére kell nekünk a hatalmunkat felhasználni. Soha nem öncélúan, ahogy ezt Heródes tette. Nem nekünk kell megistenülnünk, hanem Isten létező dicsőségét kell, hogy erősítse az, ahogyan mi a tőle nyert hatalommal élünk, és ahogy azt használjuk. Mi hisszük azt, hogy ez van embertársaink javára. És ezt onnan hisszük, és onnan tudjuk, hogy amíg a világban föl nem borult a rend a bűneset kapcsán, addig ebben a világban harmónia volt. Amíg az Isten hatalmával jól élt az első emberpár, addig ennek a világnak békessége volt. És vissza tudjuk eredeztetni a kijelentésben, hogy minden bajunk ott kezdődött, hogy az Istentől kapott hatalmat nem arra kezdtük használni, amire Isten adta. És ez a baja ennek a világnak, ez a baja mi életünknek is. De amikor elkezdjük újra úgy használni a hatalmat, ahogy azt Isten eredetileg nekünk adta, hogy felhatalmazott azzal, akkor ez az Isten dicsősége növekszik, és ami környezetünkben növekszik a békesség. Az van, ami embertársaink jólétére is, ami családjaink jólétére. Nem csak a mi személyes jólétünkre, hanem a környezetünk jólétére. Ne felejtsük el másodszor azt, hogy a hatalom az nem kontroll nélküliséget jelent. Mert lehet, hogy lesznek közöttünk, vagy vannak közöttünk olyanok, akik eljutnak olyan magasságokba, hogy már viszonylag kevés ember kontrollálja őket, de soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mivel a hatalom egy ajándék, amiben részesültünk, kaptuk valakitől, ezért akár akarjuk, akár nem, mindig marad fölöttünk kontroll. Hát lehet, hogy az emberi kontrollt le tudjuk vetkőzni. Ki tudja, lehet, hogy itt ül a következő miniszterelnök közöttünk, vagy a jövő emberei, döntéshozói. Nem tudjuk. Lehet, hogy nem nézzük ki magunkból. De előfordulhat, testvérek, hogy eljutunk olyan magasságba, hogy már nagyon kevés ember kontrollál bennünket. Soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mivel a hatalom, amivel élünk, Istentől jött, ő mindig ott van. Isten nem lehet kikapcsolni. Nem lehet félretolni. Nem lehet a redőnyt lehúzni. Isten kontrollál. És úgy tűnik, hogy Isten nagyon érzékeny arra, hogy a tőle hatalmat kapott személyek miként élnek a hatalmukkal. Hogyan gyakorolják abban magukat? Aki a neki adott isteni hatalommal visszaél, vagy nem helyesen él, ebből a mai történetből tanuljuk meg, és vegyük a szívünkre, testvérek, hogy el fogja venni a büntetését. Nem biztos, hogy látványosan, nem biztos, hogy olyan látványosan, mint ahogy ezt Herodes Agrippa esetében láttuk. Lesznek olyan hatalmasok, és vannak olyan hatalmasok ebbe a világba, akik úgy halnak meg, mint hatalmasok. Talán még a történelem is úgy beszél róluk, hogy ők voltak a leghatalmasabbak. De testvérek, az Isten ítélő széke előtt minden embernek meg kell állni. Van, amikor Isten előrehozott tárgyalást tart. Ez volt Herodes esetében. Nem az történt, hogy Herodes meghalt késő vénségébe, és aztán majd, hogy mi történt ott közte meg Isten között, azt nem tudjuk most, hanem majd esetleg egyszer megtudjuk a feltámadáskor. Nem, az történt, hogy Isten előlépett, és ott azonnal ítéletet hozott. Ha látsz is olyanokat, akik látszólag mindenféle kontroll nélkül élik az életüket, ha látsz is olyanokat, akik a hatalmukat magukra fordítják, és vígan öregednek meg, és gazdagon halnak meg, soha ne felejtsd el, hogy az Isten ítélő székét nem lehet félretolni. Nem biztos, hogy mindannyian ilyen nagyok vagyunk, de ahogy mondtam, hatalmat kaptunk. Mint gyermek, mint szülő, mint főnök, mint beosztott. Ezzel a hatalommal el kell számolnunk, és ha nem élünk vele helyesen, akkor Isten ítélő szék előtt ítéletét fogjuk ennek venni. Sokszor vannak ám ilyen előrehozott tárgyalások. Hány családban történik tragédia? Amikor a szülők látják, hogy nem jól gyakorolták a hatalmat a gyermekeik fölött, és kicsúsznak a gyermekek a kezeink közül. Az pontosan annak a jele, hogy valamit nem jól csináltunk. Van egy előrehozott ítélet. A gyereket beolvas. A gyereket szedi a sátorfáját, és elmegy. A gyereket megver. Följelent. Mindez jelen van a világban, testvérek. Pontosan annak a bizonyíték, hogy valamit nem jól csináltam. Nem jól éltem a hatalommal. Isten mentsen meg persze ettől bennünket. Ezért arra serkentelek mindannyiótokat, hogy minden nap, minden döntésünkben, amely a mi hatalmunkból származik, fontoljuk meg, hogy az Isten dicsőségére van-e. Úgy élek-e a hatalmammal, ahogyan arra Isten engem felhatalmazott. Elmondja a Biblia, hogy hogy kell élni a hatalommal egy gyereknek, egy szülőnek, egy nagyszülőnek, egy feleségnek, egy férnek. Beavat bennünket a Szentírás ebbe, hogy ez az útja, ez a jó út. Tegyük mindig kontrollra azt, testvérek, mert ha nem így élünk, akkor az ítéletünket el nem kerülhetjük. És még ha ebben a földi életben nem is látszik valami súlyos következménye a mi mulasztásunknak, kontroll nélküliségünknek, öncélú hatalomgyakorlásunknak, abban legyünk mindannyian biztosak, hogy Isten ítélő széke előtt minden egyes dolgunkról majd számot kell adnunk. Ezért végül azzal bátorítalak benneteket, ami ebben a szakaszban is az utolsó tétel. Mert noha láttunk egy őrjöngő uralkodót, aki a hatalmában megistenült, és azt gondolta, hogy nincs már fölötte kontroll, aki azt gondolta, hogy majd az Isten ügyének, az evangéliumnak is gátat tud emelni, láttuk őt meghalni, és hogy folytatja Lukács a Szentlélek indítatására? Azt mondja, Isten igéje növekedett és terjedt. Az, aki meg akarta fékezni az Istent, félreállítatott. Az Isten munkája, az Isten igéje növekedett és terjedt. azaz Isten újra megmutatta, hogy övé minden hatalom menjen és földön. És ha kíváncsiak vagytok rá, hogy Isten ebben a hatalmában megvan-e még, akkor ne azon morfondírozzatok, hogyha Isten hatalmas, akkor tegye meg ezt, meg tegye meg azt, meg szűnjön meg a háború, meg legyen mindenkinek jó. De az emberek így akarják az Isten jóságát, az Isten hatalmát mérni. Nem, ha tudni akarod, hogy Isten mindenható-e, hogy ővé minden hatalom, és ő a végső győztes, akkor mindig ezt vizsgáld meg, hogy az evangélium terjed és növekszik-e. Isten abban mutatja meg az ő hatalmát, hogy embereket újonnan szül, ahogy erről itt a keresztségben is beszéltem. Valami olyasmit tesz velünk, amit mi nem tudunk magunkkal megtenni, amit én nem tudok veletek megtenni, az Isten megteszi. És ez az ő végtelen hatalmának a jele. Testvéreim, ha e mostani időszakban a világ némely részein gátat is akarnak emelni az evangéliumnak, Isten munkájának, és látszólag sikerül is ez, emlékeztessen ez a mai szakasz bennünket arra, hogy Jézus ügye egy győztes ügy, mert a leghatalmasabb személy áll mögötte. Az evangélium mindig terjedni fog. Jézus elmondta ezt a világ végezetéig, az utolsó napig. Terjedni és növekedni fog az ige ezen a földön. Ezért, ha erre építed az életed, lehet, hogy lesznek rázós, fájós napjaid az evangélium miatt, amiatt, hogy te Isten hatalma alá rendeled magad, végül mégsem fogsz csalódni, mert Isten igazságot szolgáltat. És az Isten igazság szolgáltatása nem csak abból áll, hogy az ellenszegülőket megbünteti, hanem az Isten igazság szolgálata abból is áll, hogy akik az ő hatalmát komolyan vették, akik neki tetszően akartak élni azzal a hatalommal, amiben Isten részesítette őket, azokat Isten fölemeli. Na, ezt a világi bíróságok soha nem teszik meg. Max ítéletet hirdetnek a bűnös felett. A többiek mennek a dolgunkra. Nem. Isten ítélete az nem csak egy elvetés, hanem egy felemelés is. Felemeli azokat, akik hűségesek voltak hozzá, hogy mindig ő vele legyenek. És ebben a világban, ahogy mi hívők megtapasztaljuk, mindig azok a legcsodálatosabb pillanatai az életünknek, amikor ezt érezzük, hogy az Úrral vagyok. Az imádságban, a bibliaolvasásban, a testvéri közösségben, az életünk legfelemelőbb pillanatai, az Úrral vagyunk. Testvérek, Isten igazságos ítélete az, hogy akik szeretik őt, azokat fölemeli majd egyszer arra, hogy mindig ő vele legyenek. Adja az Úr, hogy a nekünk adott hatalommal hűségesen tudjuk bánni az ő dicsőségére, hogy miénk lehessen egyszer a vele való élet örök közössége is. Amen. Testvéreim, gyertek most helyünkről, álljunk föl, és heti zsoltárunkból énekelünk két verset. Ezen a héten a 78. zsoltárunk az, amit bibliaolvasó kalauzunk ajánl. Ennek a zsoltárnak, a 78. zsoltárnak most az első és második versét fogjuk énekelni a 90. zsoltárunk dallamára.
Titoknak tartnak minden.
Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Megvalljuk neked, mennyei édesatyánk, hogy nem tudunk helyesen, jól a te dicsőségedre élni azzal a hatalommal, amit nekünk adtál születésünktől kezdve. És annak ellenére, hogy nem tudunk azzal helyesen a te dicsőségedre élni, mégis úgy törjük, zúzzuk magunkat a még több hatalomért. Annyi kárt okoztunk már környezetünknek, meg önmagunknak azzal, hogy téged kihagytunk a hatalom gyakorlatunkból, hogy méltók lennénk a te nyilvános azonnali ítéletedre. Köszönjük, hogy kegyelmes voltál hozzánk, és köszönjük te neked azt, hogy intesz bennünket. Köszönjük azt is, hogy bátorítasz bennünket, hogy amennyiben a tőled nyert hatalommal a te lelked szerint élünk, akkor ennek jutalmát fogjuk venni. Légy segítségül, hogy megtarthassuk a mi életünk önvizsgálatát, légy segítségül, hogy bűnbánattal tudjunk eléd állni mindazokért, amelyekkel vétettünk te ellened. Légy segítségül, Urunk, hogy hálásak legyünk azért, hogy a te ítéletedet halasztottad. Légy segítségül, hogy a te fiadban, Jézus Krisztusban lássuk a mi megváltásunkat. Ő általa, az ő igéje által pedig írd újra a mi szívünket, cseréld ki a mi szívünknek minden indulatát. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és könyörüljél meg így rajtunk, hogy majd ott a te ítélő széked előtt ne elmarasztaló, hanem felmentő ítéletünk lehessen. Kérünk, áld meg a mi népünket, családjainkat, áld meg a mi lelki családunkat, a gyülekezetet, a hívő közösségeket, és könyörüljél meg rajtunk, hogy alázatos szívvel vessük magunkat alá, egy lélekkel a te szent és igaz akaratodnak, az egyetlen igazságnak. Amen. Kiki a maga csendességében folytassa imádságát. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, folytassuk közösen is fohászkodásunkat, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval, a 288. dicséretünket keressük ki, és ezt a dicséretünket énekeljük három versével. A 288. dicséretünk így kezdődik, áldjuk Istent végével.
Végre